Szabi és Tomi, és két csodálatos hölgy van még velünk itt a stúdióban, mert hogy ebben az órában úgy fogunk színházazni, hogy közben azért nagyon komoly élethelyzetbeli kérdéseket fogunk megvitatni. Azt, hogy megoldást tudunk-e kínálni, azt nem tudom, de van egy előadás, bármi lehetséges, ennél azért hosszabb a cím, azt majd egyszer még kifejtem. Kiderül, hogy bármi lehetséges-e, valóban így van-e, egyébként pedig március 2-án szombaton este 7 órától a Szepes Gyula Művelődési Központban itt Érden lesz ez az előadás, mégpedig Sodró Eliza színésznő, és hát nem tudom, hogy mondhatjuk-e Rusznák András, de hogy a jobb feled.
Igen, az életben is a párom. Igen, a másik igaz, felem.
A másik
a jobbik
feled,
részem.
A jobbik éled. Nem, ez lehet, hogy pont fordítva van, vagy sehogy. És hát egyébként még Sefcsik M. Anna van itt velünk, Életérzés Egyesület alapítója. Sziasztok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, ez a bármi sziasztok. Lehetséges, ez sziasztok! Hello!
Spéttel!
Igen! Ugye itt van az Internet Explorer, meg a Google Chrome, hogy melyik hogy tölt be.
Igen,
most
igen,
az Explorer voltam.
Igen.
Az, hogy bármi lehetséges, azért, ha erősen gondolsz rá, ugye ez a teljes cím egyébként, ez becsapós, mert én úgy tudom, hogy az előadás sztori szempontjából azért egy nagyon kényes és kemény témát dolgoz fel, mégpedig az, hogy milyen az, amikor egy párnak meg kell birkozni egy újszülött gyermek elvesztésével. Ugye?
Igen.
Ez.
Igen, pontosan ezt a témát járja körül ez a darab. Az elején két nagyon kedves embert ismerünk meg, akit az Andris meg én játszunk.
Akik a való életben is két nagyon kedves ember, ez csak így
való
a hallgatóknak
igaz, igen,
mondom.
Tehát igen. És onnan indul a történet, hogy ez a két ember először találkozik, aztán látjuk őket az első randin, majd utána már abban az élethelyzetben, hogy ők összeköltöztek, és első közös gyermeküket várják. És akkor eddig ugye nincs is semmi baj, nagyon szórakoztató a történet, sokat nevetnek a nézők, és aztán hirtelen történik meg velük ez a 180 fokos fordulat, hogy amikor megszületik a kisbabájuk, akkor nem sír fel, és akkor az előadás is átfordul abba a dologba, hogy hogyan lehet ezt a tragédiát feldolgozni. Sokan kérdezik, hogy miért ez a címe az előadásnak. Ugye ez egy kortárs angol darab.
Igen, kicsit ellentmondásos a cím a történettel.
Igen, de én pedig nekem az a személyes megfejtésem, bár igen, szereti a színész, hogyha a néző maga fejti meg, hogy vajon miért ez lehet a címe, nekem az a személyes megfejtésem, hogy amiatt, hogy a végén végül is mégis egy nagyon reményteli helyzetre fut ki ez a történet, tehát képes reményt adni ez a történet, amit elmesélünk, hogy azt jelentheti, hogy bármekkora tragédiát is kényszerül átélni az ember ebben az életben, mindent túl lehet élni, és mindenből föl lehet állni, még akkor is, amikor ez teljesen reménytelennek tűnik.
A kortárs angol szerző, csak hogy akkor legyünk teljesen kerekek, Cordelia O'Neillnek hívják, ugye?
Igen.
Igen, jó, ezt pontosítottuk. Bár akkor itt most gyászfeldolgozásról beszélünk. Tehát amikor az a 180 fokos fordulat jön az előadás dramaturgiai főpontjánál, akkor van ez a bizonyos, hogy elindul a gyászfeldolgozás. Rendben, de ez szerintem azért külön választandó, és akkor lehet, hogy Anna, ebbe te is tudsz nekünk segíteni, hogy amíg mondjuk egy ember leél több évtizedet valaki mellett, és úgy veszíti el, talán könnyebb az elengedés, mert megismertem benne valamit, nem fűzöm hozzá azt, hogy milyen tervekkel indulok neki annak, hogy egy új életnek adok lehetőséget, célokat, segítem, hogy elinduljon, és a többi, hanem van egy szimbiózis, de itt még csak a hasban lévő szimbiózis tudott kialakulni. Ez hogy van? Mert mondom, édesapám halálából tudok kiindulni, szerintem egyszerűbb elengedni azt, mint amikor vársz egy új életet, és egyszer csak nincs.
Erre egy igen érzékeny pontra tapintottál, és pont arra, amiben mi érzékenyek vagyunk, hogy nincs ilyenben ilyen súlyozás, ilyen szempontból.
Akkor ebben én vagyok az aljas.
És milyen vagy?
Aljas.
Nem mondanék ilyet, de azt gondolom, hogy itt jön az, hogy végig kell gondolni, hogy adott embernek az az élethelyzet milyen. És nagyon sokan vagyunk érintettek abban, hogy elveszítünk babát, már akár várandóság alatt, és azok, akik ebben érintettek, ők azt vallják, hogy már mondjuk egy ilyen hatodik héten elveszített baba is nekik ugyanazt jelenti. Tehát, hogy itt ugye nagyon, nagyon sokat számít
érintett vagyok.
És mennyire tisztellek, hogy mersz így beszélni róla, és ezt köszönöm neked. Szóval mi onnantól fogva azt mondjuk, hogy ő a gyermekünk. és nagyon-nagyon rosszul tudunk arra reagálni, amikor a környezet azt mondja, hogy ő csak egy paca volt.
Nem, ez nem igaz. Neki,
ugye, köszönöm. Tehát, hogy már a saját állításoddal...
Hát azonnal fölborul minden. Tehát onnantól kezdve az életedet egy teljesen másik terv szerinti mederbe kezded el terelni. Hát egyértelműen számolsz a harmadikkal.
Igen, és ebben a darabban például az is egy ilyen érdekes adalék, hogy eleinte kislánynak várják, tehát azt hiszik, hogy kislányuk születik, és aztán amikor megszületik, de ugye nem sír fel, akkor kiderül, hogy kisfiú született. És ezért az Alexnek, akit én játszom, azt a kislányt is el kell gyászolnia, akit várt, és csak utána tudja elfogadni azt, hogy igazából kisfia született, és hát ő sajnos nem.
Ez egy direkt tudatos döntés a két karakter részéről, hogy nem akarták tudni, vagy ez egy téves diagnózis volt?
Téves diagnózis. Hmm. Egyébként tök érdekes, mert engem is például kisfiúnak vártak. Tehát, hogy én az utolsó pillanatig azt hitték a szüleim, hogy kisfiú leszek.
Az én szüleim is fiút szerettek volna.
És meg is kapták, jól.
És ami még nagyon különleges szerintem, és ezt nagyon sokszor kapunk pozitív visszajelzést erre, hogy onnantól, hogy megtörténik ez a tragédia, ez egy párkapcsolati dráma is lesz, hogy ez a két ember, a férfi és a nő hogyan tudnak egymáshoz újra visszatalálni, és hogyan küzd meg egy ilyen helyzetben a nő a gyásszal, és a férfi hogyan próbálja tartani a nőt, és fér hozzá a saját gyászához késleltetve azért, mert ő addig kénytelen volt a praktikus részét vinni a kapcsolatban.
Volt egy film Vanessa Kirby-vel, és hát Shia LaBeouf-val, azt hiszem.
A Mundrucó Kornélnek a...
Igen. Hát azt be kellett volna mondani minden résztvevőjét, bocsánat nekem, ez nem annyira kimaradt. Nem annyira tetszett az a film, talán a témája miatt, hogy nem volt egy túl szív, de ott nem alakultak jól a dolgok a párkapcsolatban.
Igen, ott ők nem maradtak együtt.
Igen, de hasonló a sztori, hasonló dolgokat boncolgat, illetve kérdezem, hogy ez ennek van ilyen edukációs jellege is, már mint az ilyen gyászfeldolgozás és a többi, ami ezzel jár, és erre szükség van? Tehát ebben a hiány vagyunk társadalmilag, hogy mi ezzel tudjunk valahogy kezdeni valamit ezekkel a dolgokkal?
Az a tapasztalat, hogy sokan nézik olyanok, akik érintettek ebben a témában, vagy ebben a tragédiában, és az ő visszajelzéseik alapján igazából azért hálásak leginkább, hogy foglalkozunk ezzel a témával. És azt érzik, hogy sokszor megfogalmazunk olyan érzéseket, amiket ők esetleg nem tudtak megfogalmazni, és ez a környezetnek is az empátiáját érzékenyíti, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetben
viszonyulni. Ez talán fontos, igen, de alapvetően ezért ez egy magányos, egyszemélyes műfaj, a gyász például.
Nem. Pont ez a fontos, hogy ezt de szeretném senki nem... mi ledönteni, értem, hogy ne az legyen.
Értem, Szabi. Értem, hogy gyakorlatban nem, de az érzéseit senki nem fogja maga helyett megélni az embernek.
Ez nagyon fontos.
Végigmenni a gyász folyamaton, azt senki nem fogja helyettem megcsinálni.
Abszolút, helyetted nem fogja, viszont kérhetsz segítséget, és találhatsz is segítséget abban, hogy ezen a folyamaton hogy menj végig. Akár lehet ez egy személy is, akár lehet egy színdarab is, ami segít neked ennél a gyász folyamatnál, hogy egy kicsit így haladj benne. Akár lehet egy nekem például az Egyesület lett az, ami segített abban, hogy haladjak a gyász folyamatunkban. Viszont ami nagyon fontos, még visszatérve az előző kérdésedre, hogy itt nagyon sok figyelmet fordítottak a szakmaiságra. Tehát, hogy lényeges része az, hogy igenis fontosnak tartották azt, hogy már szakembereket vontak be, akkor is, amikor megrendezték ezt a darabot, mert ezt a darabot, és maga az utánkövetés is, azt gondolom, hogy tilos lenne másképp. Tehát, hogy az, hogy nem feldobják az embereket, hanem utána is így adnak az Elizáik egy lehetőséget arra, hogy beszélgessenek, elmondanak aranyosan minket, meg más szervezeteket adott esetben. Ez rengeteget jelent a közönségnek, erre szükség van.
Erre vissza fogunk térni, hogy szakember szemmel mi az, amit hozzá lehet tenni úgy, hogy az tényleg igazi érvényességé váljon, majd a néző szemében is, meg hát nyilván a színészeknek is, mert nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen hitelességi szinten lehet átadni, mert tényleg egy nagyon kemény és érzékeny téma ez, de amikor eljön egy ilyen pont, itt nekem bennem az merült fel, túl azó, hogy igen, megvan az egyéni gyász, ezt azért közösen is, hogyha ügyesek, akkor segítve egymást fel tudják dolgozni, de azért itt van egy másik pólus is, amikor elindul a másik hibáztatása. Ezt én abszolút el tudom képzelni, mert emberek vagyunk, hogy egyszer csak biztos, hogy van egy olyan rész, amikor azt mondom, hogy de erről te tehetsz, nem? Erről te tehetsz.
Szerintem itt nem a másik hibáztatás jön legelőször elő, hanem az önmagam hibáztatás és az önmagam marcangolása, hogy én mit követtem el.
Az mondjuk rosszabb.
De ez is megjelenik benne, igen. Tehát ez szerintem pszichológiailag biztos, hogy elég alaposan utána járt az írónő, mert úgy jönnek sorban egymás után a jelenetek, hogy teljesen pontosan járja végig a gyásznak a fázisait.
A tagadás, meg ez az öt fázis.
Igen, igen, igen. És a másik hibáztatása is, vagy az, hogy elkezded a saját negatív érzelmeidet kivetíteni a párodra, az is abszolút megjelenik benne, és a két szereplőnek is van egy jelenet, ahol ők a pszichológusnál ülnek párterápián, és próbálják kimondani egymásnak a dolgokat, és az is egy ilyen pici apró lépés abban, hogy haladjanak egymás felé. És hát van a végén egy elég felszabadító jelenet, egy nagy, nagy tánc, ahol egymásra talál újra ez a két ember. És én azt egy ilyen nagyon fontos pontjának tartom ennek az egész darabnak, és azt nagyon szokták értékelni a nézők.
Hát gondolom azért ott egy feloldás ebben az egészben, ez a tánc. Én most ebből arra következtettem, ami a nézőnek kell, mert ha úgy hagyjátok ott, hogy a tragédiában, a drámában, akkor kemény este vár még rájuk otthon.
Igen, de pont, hogy nem az a cél, hogy beletunkolja a nézőt ebbe a negatív spirálba, hanem az, hogy ebből, tehát hogy végigvezesse ezen a hullámvasúton, és aztán megmutassa azt, hogy van út ebből kifelé.
Ha néző fejjel gondolkodom, akkor én úgy szeretek például színházba beülni, hogy mindamellett, hogy vannak kérdések, amiket esetleg az adott darab, és akkor mondjuk a rendezői koncepció, de feszeget, azért én szeretnék szórakozni. Bármilyen kemény és nehéz is a téma, de mindenképpen azért derülni is szeretnék. Ezt itt mennyire tudtátok balanszban tartani?
Hát ugye az első fele az abszolút vígjátéki elemekkel működik, tehát hogy egy párkapcsolatnak minden, ami az ilyen hétköznapi cívódásoknak a humorából ki tud csöpögni, az azért benne van. És én azt érzem, hogy a második felvonásban is próbál benne az írónő egy ilyen fekete humort elrejteni, de azok kellenek tehát azok egy ilyen feloldó elemként működnek a sok tragédia.
Én a néző része voltam ugye ennek a darabnak.
Meg a szakértő része is voltál.
Hát olyan igazából ugye hát
különben most miért ült itt? Jó, ez azért tiszted, miért ülsz most itt?
Azért ülök itt, hogy elmondjam, hogy mennyire felemelő tud lenni tényleg megnézni ezt a darabot, és nem csak annak, aki érintett, mint mi magunk is voltunk a férjemmel, és úgy ültünk ott, hanem annak is, aki a környezete, mert rengeteget tud segíteni azoknak az embereknek is, akik mondjuk kívülről néztek eddig egy ilyen folyamatot, és nem mertek bele úgymond szólni, vagy nem tudták, hogy segítsenek. Ebben is azért rengeteget tud segíteni, és nagyon, tehát a szórakoztató nem mondom, hogy a legjobb szó erre, de igenis azt gondolom, hogy egy az, hogy olyan színészi játék van benne, ami elképesztő, kettő pedig tényleg az, hogy az is, ami felkavaró, mert sírunk rajta, tehát hogy ez tagadhatatlan, de mégis így. Én nekem tényleg az egyik legnagyobb jelenet, amikor kiabált az Eliza, és akkor azt érzi az, aki érintett, hogy úristen, én is így kikiáltanám most is magamból.
De itt ez a fájdalom kikiáltása, vagy kiüvöltése, vagy a düh, ami most...
Igen, az közvetlenül azután van, hogy eltemették a babát, és akkor ő neki van egy olyan jelenet, hogy lesz egy ilyen mániája, hogy akkor is ki fogja festeni a gyerekszobát. És pont onnan indul az egész dű, hogy a környezet az mindenféle kajákat hord oda, hogy őt etessék, és azt kérdezik, hogy mit kíván legközelebb, miközben ő csak arra vágyik, hogy mondják ki a gyereknek a nevét. És hogy ugyanerről a dologról szól, hogy ez hozza elő azt, hogy lényegében azt a kérdést, hogy miért veled történt ez, hogy az élet miért mérte ránk ezt a csapást, és az egy elég érzelmileg egy elég intenzív monológ, és utána indul ennek a finomodás ennek az egésznek, de az ott nagyon, tehát hogy az ott nagyon föl van küldve érzelmileg egy
az
magas.
Az ott egy csúcspont akkor, igen. Így igen. Egyébként közben Melinda írt nekünk Viberen, Életfa csoport, Mészáros Tóth Melinda, azt mondja, hogy sziasztok, örülök, hogy hallak, Anna. Az előzetes alapján nagyon szuper előadás lesz, ez akkor Elizáikra is vonatkozik, és hát azt hiszem, hogy örök téma.
És én azt is kiemelném, pont a Melindáik jutottak az életfával eszembe, hogy ugye itt előjött az is, hogy kisfiút vagy kislányt várt. Sokszor az van, hogy egy egészséges gyermeket várunk, és mondjuk nem úgy érkezik meg, mert egy oxigénhiány, vagy bármi más, vagy egy genetikai betegség következtében egy nem egészséges gyermek születik. Tehát, hogy így millióféle gyász folyamat van az életünkben, és nagyon fontos, hogy ebben hogy foglalkozunk. Az is gyász, hogy nekem van egy kedvenc pólóm, és a kedvenc pólóm elszakad, és tönkre megy, vagy összemossa a feleségem, vagy én így. Tehát, hogy annyi minden van, ami...
Erről egy musical tudok elképzelni. Az
összemosott pólóról esetleg.
Egyszer múltkor beszélgettünk róla, hogy mennyi hülyeségről lehet musical csinálni. Ugye Puskásról is csináltak, már csak az hiányzott.
Hát,
egyébként.
Mint a fekete pólóról szóló spanyol
dal. Igen, zenés táncos József Attila előadás, nem értem, mi van az emberek fejében, de hogy...
Hát egy jó Adi balett az még szerintem ide elkelne.
Unokahúgom azt írta, hogy az egyik ilyen kirohanásomra a Facebookon, hogy Hitler on Ice. Tehát ugye még egy jégrevűt Hitlerről még lehetne csinálni. Bocsánat.
Én szerintem ezt valahol már megvették ezt az ötletedet, mert nem lepődnék meg, hogyha egy két éven belül Hitler on Ice.
Taika Waititi esetleg.
Disney Plus.
Jó. Bocsánat.
Elnézést.
Jó, szóval, hogy igen, ez is egy, az is adhat okot a gyászolásra, hogyha mondjuk esetleg a kedvenc pólód. De ez olyan ilyen kis...
Ez most ilyen bagatelnek
de
tűnik,
ne, nem
de
az.
Gondoljuk bele, amikor a gyerekünk feszít. A nyúnyóját elveszít, persze. Így mondjuk egy séta közben, vagy valahol. Tehát, hogy így tényleg a veszteség az életünk elég sok pontján érhet minket, és nyilván ez egy sokkal súlyosabb valahol. És annyira fontos az, hogy ebben legyen egy út, amin tényleg jól végig tudunk menni, hogy ott legyen a környezetünk, és mellettünk álljon. Gyerek!
Szóval jelentkezem, mert minden a levegővételemet nem mindig halljátok. Szóval, hogy egyébként ez egy ilyen patika mérlegen mért folyamat kívülről. Tehát, hogyha valaki kívülről segít, mert azt figyeltem meg pár esetben a környezetemben, hogy nem kijön belőle, hanem egyre bejebb kerül annak örömére, hogy ugye segítenek neki. Ugye, hát a jó szándéka van kikövezve a...
De ne, szerintem... Út. Tehát, hogy itt, igen,
nem kifele halad belőle, hanem úgy benne tapicskod.
Mert itt nem, bocsánat, itt azért nagyon nem mindegy tényleg ez a segítség. Egyszer én ezzel kapcsolatban például valakivel, aki gyászterapeutának vallotta magát, így szembe is mentem, mert azt mondta, hogy kérdezz mindig, hogy segítsél-e. És én ilyenre azt mondtam, hogy nem nyektetjük a másikat. Tehát nem visszük a levest minden nap, és a küszöbére letesszük típusú hozzáállás, hanem a jelenléte tudjon. Tehát, hogy érezze azt, hogy ott vagy, neki is számíthat rá. És ugyanez a szakember része is, ott hagyhatjuk a szakembert, ha nem érezzük, hogy ott. Te jelezheted neki, hogy ha olyan a kapcsolatotok, hogy figyelj, én azt látom, hogy te nem megfelelő irányba haladsz a gyászban. Mondjuk a perinatális gyásznál nagyon fontos, hogy ott nem egy év a gyásznak az ideje, mint általában. Tehát, hogy ott azért az egy kicsikét más.
Igen, Eliza már jelentkezett az előbb, kicsit iskolában azt, vagyunk, tök jó.
Valahogy azt fogalmaztam meg, hogy talán a legtöbb, amit adhatsz egy ilyen helyzetben, az a türelem. Tehát, hogy megadod a másiknak a teret, hogy van időd ezt rosszul érezni magad, és nem baj, ha ez két évig tart, én itt leszek melletted két év múlva is. És most olvastunk egy mesét a gyerekekkel, ez egy népmese, hogy egy anyuka... Hát nem egy anyuka, hanem egy nő hozzá, megy egy férfihoz, akinek van egy kisfia, aki elvesztette az anyját. És ő nagyon szeretne jó mostoha lenni, de valahogy sehogy nem tud kapcsolódni a gyermekhez. És elmegy a helyi varázslóhoz, hogy megkérje, hogy főzzön valami varázsfőzetet, és azt mondja a varázsló, hogy megpróbálom rövidre fogni, hogy van egy oroszlán, és annak a három szál bajuszát kell levágnod. És a nő úgy szerzi meg a három bajuszt, hát ez egy nagyon veszélyes oroszlán, hogy minden nap egy picit közelebb megy hozzá, és egy hónap alatt valahogy, tehát visz neki mindig húst, és egy hónap alatt összebarátkozik az oroszlánnal, és megszerzi a bajuszt, és viszi a varázslónak boldogan, hogy akkor főz meg a főzetet, és akkor a mostoha fiam szeretni fog, és azt mondja a varázsló, hogy nincs ilyen főzet, ahogy megszelídítetted az oroszlánt, úgy kell közeledned ehhez a kisfiúhoz. És hogy ezt a mesét másik népeknél nem kisfiúval, meg mostohával mesélik, hanem egy nővel, akinek hazatér a háborúból a férje, háborús veterán, és nem tudnak kapcsolódni. És hogy erre egyszerűen a türelem és az idő az, ami, meg a jelenlét, amivel te segíteni tudsz, hogy valaki kijöjjön abból, és azzal, hogy ott vagy biztonságosan.
Én most visszakanyarintanám oda, amiről már beszéltünk is, Anna, ha te hoztad fel, az, hogy ugye szakemberek közreműködésével jött létre az előadás, az mit jelentett? Ez próba folyamat közben ezt hogyan kell nekünk elképzelni, hogy ti próbáltatok, ugye megtanultatok a szöveget, fölvázoltátok a szituációkat, elmélyedtetek benne, mit akartok megmutatni, mit akartok közölni, mit akartok mondani, mit jelent ez az egész, és akkor egyszer csak bejöttek képbe a szakemberek, akik azt mondták, hogy ezt úgy tudod jobban, hitelesebben, ha. Tényleg nem tudom.
Nem, azért színészileg ennyire így már önjáróak vagyunk, hogy tudjuk ezeket a dolgokat, tehát ami egy adott szituációban megkívánódik érzelem. Inkább az volt, hogy sokat beszélgettünk arról, hogy milyen egyedi esetek vannak, és akkor így lett egy ilyen háttértudásunk erről az egész történetről. Azért is kapcsolódom ehhez a pólós dologhoz, hogy az ember elgyászolja a pólóját, mert ez színészileg szerintem egy fontos módszer, hogy én nem éltem át ezt a veszteséget, hála Istennek, tehát én nem vesztettem el kisbabámat, de ért egy csomó olyan veszteség az életben, amit miatt én tudom, hogy milyen veszteséget érezni, és ezt az érzést nagyítom fel, vagy alakítom át színészként akkor, amikor a színpadon azt el kell játszanom, hogy konkrétan ez az eset történik meg velem.
Anna, te speciál mit tudtál ehhez hozzátenni? És ez most nem ilyen bunkó kérdés, hogy te mit tudtál hozzátenni? Teljesen őszinte kíváncsisággal kérdezem ezt, hogy ilyenkor a te területedről mit lehet ehhez hozzátenni?
Mi inkább az utánkövetés része vagyunk már ennek, azt gondolom, hogy tudják azt, hogy vannak szervezetek, vannak olyan emberek, közösségek, főleg érintettekből állók is, akikre számíthatnak azok, akik ezen végig mennek, akiknek vannak szakemberei, akikhez tudnak fordulni, mert azért így aranyos vagy, hogy engem szakembernek hívsz, de én édesanya vagyok ebben. És
igen, ezt tudom, ezt a telefonban is elmondtad nekem, de azért engedd meg, jó? Köszönöm.
Nagyon aranyos vagy. De hogy azért itt nagyon fontos része például az, hogy a második előadás után volt egy pódium beszélgetés, ahova a nézőket is, meg a követőit meghívta így a Loop társulás, és igen, ott volt Pintér Ilona, aki gyászterapeuta, és ott voltak Elizáék is, a rendező is, és én is, és volt egy fantasztikus beszélgetés így a darab kapcsán, és ott igazából előjöttek már akkor ugye nem feldolgozott gyászok, amivel már ott akár a közönségből is felállt valaki, és tudtunk nekik segítséget adni, hogy mi a következő lépés. Tehát, hogy azért itt azt kell meglátni, hogy ma minden negyedik várandóság vetélés. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon nagy szám, és itt nagyon sok esetben ugye egy dolog az, hogy testi oldalról megtalálni ennek az okát adott esetben, de hogy itt lelkileg is milyen a folyamat, és hogy érkezhet meg egy következő baba adott esetben. Nagyon sok esetben nem tud a környezet kommunikálni, ugye már nem először hozom el, és ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy igenis ezért is fontosak az ilyen darabok, hogy segítsenek. Tehát, hogy én ezt tényleg azért is ajánlom mindenkinek, mert még ha nem is a perinatális veszteségben érintett, de azért a halál ott van körülöttünk, a halál az élet része, a halál nem tabu, merjünk már erről beszélni.
Igen, én azt gondolom, hogy így a 21. században ezt már teljesen természetesnek kéne, hogy vegyük. A halálról való gondolkodást és a halálról való beszélgetést. Hiszen akarva akaratlan, de ott van és eljön.
Rágom magamban ezt a gondot, hogy igazából semmi értelme nem, ezt azért elmondom, ugye, hogy több helyen előkerült nálam ez, hogy de hát régen, mondjuk 150 évvel ezelőtt tök természetes volt az, hogy halál, és most akkor anyámékat hozom föl ide, 5-en voltak testvérek, de 8-an indultak. Tehát, hogy, és valahogy ott fel...
8 gyermekes édesanyja vagyok, akinek 5 gyermeke született meg, és pont erről szoktunk beszélni, hogy ahogy mai napig is vannak olyan kultúrák, ahol van ennek így egy rituáléja, és ez lenne nagyon fontos például ezeknél a kisbabáknál, és Magyarországon mi például ebben is próbálunk segíteni, hogy el tudjanak búcsúzni ezektől a gyermekektől, hogy legyen mondjuk nem a babákkal kapcsolatban, de a halottainkkal is egy halotti tor, ugye a virrasztás volt régen, ez ma már így nincsen sajnos.
Igen. Igen, de azt akartam ezzel mondani, hogy régen ez volt egy bejáratott struktúra, hogy ilyen esetben mi történik egy faluban, anyámék ugye faluhelyen laktak, és hát nyilvánvaló, hogy ott is volt gyász, de valahogy hát ugye, hogy mondjam, flottabbul ment ez a gyászfeldolgozás. Aztán ezt elfelejtettük, valahogy ugye a modernizációnak, városi léttel, meg a társadalom átalakulásával, legalábbis én így láttam, és akkor most jön az, hogy szükség van ilyen szakemberekre, meg előadásokra, meg olyan gyakorlatokra, parancsolj kérlek, Eliza.
Én ezt, ennek az ellenkezőjét gondolom, tehát nekem is a családomban, pont ezen a dolgon én már sokat gondolkodtam, hogy a felmenőim között volt olyan több nő is, akinek voltak halva született gyermekei, vagy a kórházban elhunyt kisbaba, és én a mai napig érzem ennek a hatását rajtam, hogy ezeket a történeteket ők akkoriban nem tudták feldolgozni. Egyszerűen azért, mert a környezet úgy reagált, hogy jaj, nekem is nem tudom hány gyerekem született, mert esélt úr rajta, meg nem. Tehát,
hogy... Ez lett volna a másik irány, amit felvetettem volna, hogy aztán lehet, hogy itt hordjuk magunkkal mi unokák, vagy dédunokák ezeket a
És én tudom, súlyokat. Hogy ez ebből egy csomó szorongásom transgenerációsan öröklődött nekem, amikkel én például ezzel az előadással is dolgozom azon, hogy bennem ezek a fajta szorongások feloldódjanak.
Meg ráadásul legújabb genetikai kutatások ugye bebizonyították, hogy egy édesanya, vagy egy nő, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy már szülte, vagy majd fog szülni, saját magában tud ilyen ramokat létrehozni, tehát beégetett, tovább öröklődő struktúrákat létrehozni, ami nem tudtuk eddig, hogy miért, de hogy ugye benned megjelenik ez a fájdalom, vagy ez a súly, meg mondjuk esetleg biztos, hogy nekem is lenne egy jó családállításra szükségem, hogy kiderüljön, miért vagyok olyan, amilyen, meg mindenkinek. Szóval, hogy most már a tudomány is igazolta azt, hogy ezek a transgenerációs ügyek, ezek valóban léteznek, és ez nagyon érdekes. Egyébként bármennyire is tragikus olykor.
Mi pontosan, amikor az Annával telefonon mi egyeztettünk, akkor én ezt el is mondtam, mi 41 évesek vagyunk feleségemmel együtt, hogy mi pontosan ezért
összesen.
Sem. Összesen. Én szellemileg 2.39. Hogy pontosan ez az egyik ok, ugye mi elvesztettünk egyet néhány évvel ezelőtt, a Covidot megelőzően, azon túl vagyunk, aztán valahogy úgy fogtuk fel az egészet, hogy az életben megtaláltuk azt, hogy ha valami esetleg ilyen véletlenszerű esemény, akkor az, hogy pont a legjobbkor történt ez meg, bármilyen furcsa ezt kimondani, mert ugye jött a Covid, nem tudtunk volna mit kezdeni abban a helyzetben, hogy jön a gyerek. Mert ugye munkahely megszűnt, színházak bezártak, és a többi, annyi. De aztán ugye tovább fogalmazódott ez bennünk, hogy még azt mondom, hogy ha a gazdasági helyzetre rágyúrunk, akkor vállalható. De én magamról tudom, hogy én konkrétan még olyan transgenerációs problémákkal küzdök, hogy amíg azt magamban nem oldom föl, addig azt nem akarom tovább pakolni a gyerekemnek. És erre mondom azt, és telefonon is beszéltük, hogy én azt a felelősséget vállalom, hogy nem vállalok.
Ez egy nagyon fontos része különben, amiről beszélsz, és ez is megjelenik ugye ilyenkor, hogy ilyenkor mi az embereknek az első kérdés, és mikor lesz következő baba?
Nincs, nem lesz.
Na, és akkor itt jön az, hogy döntsük ezt el, ugye, köszönöm. Hogy mi mit szeretnénk, és igenis van olyan, aki azt mondja, hogy én soha többé nem szeretném ezt így, mert nekem ez így, köszönöm, én, és ott el kell fogadni, hogy nem arról van szó, hogy nem dolgozta fel a gyászt feltétlenül, vagy nem tudom, hanem ő tényleg így szeretné, ez függetlenül attól, hogy veszteség érte, vagy sem. Ugye ez a minek nekem ennyi gyerek kérdése az...
Aminek... Szoktál ilyet kapni?
Vannak. És mind belőlem jött ki, tehát hogy ez a másik, amikor végignéznek rajtam, hogy hát mind belőled jött ki? Elég ilyet, nagy vagyok ehhez.
Ilyet a kocsában nem fogom.
De tényleg,
az
tényleg olyan.
És na ez az, hogy nem...
Pedig hát rendszeresen járunk.
Vagy érzem, hogy akkor így... Szóval ez is nagyon fontos része ennek a folyamatnak egy veszteség után, hogy nem szabad ilyen kérdéseket feltenni, mert egyáltalán nem biztos, hogy ők szeretnének. Aztán az is lehet, hogy próbálkoznak már egy éve, és nem jön össze. Tehát, hogy nagyon-nagyon, amit tényleg az Eliza mondott, nagyon türelemmel és iszonyat nagy empátiával kell lenni, még ha nem is vagyunk érintettek benne.
Türelem hát, tényleg nagyon fontos.
Lehet, hogy nem is az érintetteknek, hanem a környezetüknek lenne szüksége némi edukációra.
Azért ugye? Mondtam igen, a darabot,
igen,
a környezetnek
igen, azt mondom,
is.
Hogy itt az is érintettek maradjanak otthon, és menjenek a környezet.
Piros gombokat tud nyomkodni, amikor de hát, hogy miért nem, úgy is lesz majd valahogy. Tehát ugye van ez a fajta gyerekvállalás is, amivel én szintén nem tudok mit kezdeni, hogy mi az, hogy úgy is lesz majd valahogy. Hát
De én a tervezett gyereket nem értettem
az
soha.
Az meg a másik az, véglet, valahol a kettő között van az igazság.
Mi vagy te mérnök? Hát
szerintem erre mindenkinek megvan a maga joga, hogy az eldöntse, igaz, hogy én most tervezve szeretném, jó, csak mert csokot
terveztétek?
Vettem fel,
nem gondoltam komolyan.
De nem, én arra gondolok, hogy most, hogy egy ilyen kis egy ember lény, egy élő lény, egy lélek, egy ilyen csoda, elvezzük, minden magasztos szavakat
lehetne használni. Hát az, mert a mai napig felfoghatatlan, hogy az mégis hogy.
Igen, tehát hogy az így megérkezik ide, tényleg ahhoz kötjük, hogy van-e már elég nagy lakás, meg hogy akkor jó, akkor még azt az állást elvállalom, és még 2 évet kihúzunk belőle, akkor lesz annyi pénzünk, hogy szóval én erre a fajta tervezésre gondoltam, hogy azért, amikor már van elég, akkor őt azt fel lehet mérni, hogy egy harmadiknak is lesz elég, érte? Tehát fáskamra is van a világon.
Jó fejtést kaptunk, köszönjük szépen.
Szóval, hogy ez, amit én nem értek, hogy miért van. Nálunk meg ugye úgy jött, hogy így, tehát nem teljesen ilyen, nem számítottunk rá, ugye, és hát nem is terveztük.
Azért én a címnél egy picit, és nem lovagolva ezen, de hogy a bármi lehetséges, ha elég erősen akarod, mi az a kifutás, ami miatt érvényes tud lenni ez a cím?
Én tényleg azt tudom mondani, hogy amiatt, mert iszonyat reménytelennek tűnik a közepén ez a helyzet, és tényleg az, hogy az ember feladja, és azt mondja, hogy ebből nem tudok felállni, sőt az Alex mondja is egy ponton a Rupertnek, hogy én ebbe bele fogok pusztulni. És a Rupert
azt mondja, meg kell nézni, hogy bocsánat.
Igen.
Tehát meg kell nézni, és megérted az jó. Egészet. Bocsánat.
Igen, jó. Igen, ez érdekes, hogy ennél a darabnál nagyon nyíltan kommunikálunk arról, hogy miről szól, mert szerintünk ez egy mindenkinek a saját felelős döntése, hogy ő mennyire szeretne ehhez a témához közel kerülni. Ugye ez egy tabu, de a Loop Színházi Társulásnak igazából ez a létrejöttének az oka, hogy olyan társadalmi tabu témákra világítson rá az előadásokkal, amik jót tenne a társadalomnak, hogyha ezekkel foglalkozna.
De jó, mert ez lett volna a következő, amire szerettem volna rátérni, hogy a Loop az tulajdonképpen igen, nem vállalt kevesebbet, mint azt, hogy komoly társadalmi kérdéseket feszegessen, nehogy Isten még esetleg megoldó kulcsot is az ember kezébe ad. Az Árvák is az egyik ilyen előadás.
Igen.
Tehát, hogy akkor ebben egy teljes tudatosság van.
Igen, abszolút. Tehát ez a fő profilja ennek a csapatnak.
És akkor itt kiderül az, hogy én mennyire rosszul gondoltam, hogy mikor kérdeztem, hogy Loop-e, vagy Loop-e, vagy mi, és mondtad, hogy Loop, és nem farkas, mert ezt én feltételeztem, hanem ugye nagyító, jól
igen,
emlékszem?
Igen, és nem is hurok, mert akkor 2 O-val lenne, de ez L-O-U-P-E.
Loop-e, mint az órásoknál.
Igen.
Ugye ez a...
Igen, tehát igen. Ennek van egy ilyen magyar változata is.
Haverom órás, rengeteg jó sztorim van tőled, és a lupé volt az egyetlen, amit megijesztem, és ilyen óra rugóval volt felerősítve a fejére, mint ahogy de tényleg azt tartotta ott fenn a fején. Ennyit. Az
tehát akkor szombaton a színházba keresek egy ilyen fazont.
És pontosan ez a nagyító szimbólum az, hogy a társadalomnak az ilyen tabusított témáit veszi lupe alá.
Igen. Ez nagyon jó. Komolyat vállaltatok egyébként, és hanyadszor játszátok majd most itt? Tehát körülbelül hol tart előadás számban ez?
Hát ilyen 10. körül járunk.
Tehát mi tulajdonképpen mondhatjuk, hogy friss, tehát ez most fog bejáratódni.
Igen, novemberi bemutató volt.
Oj, nagyon jó. De azért, hogy valamit már föl tudtatok mérni ebből, nem? Hogy körülbelül az emberek mit gondolnak, hogy gondolkodnak erről, és milyen élményt adtatok nekik?
Nagyon sok visszajelzést kapunk. Én rengeteg üzenetet kapok érintettektől, akik látták, és elmondja, el akarják mondani, hogy mit okozott bennük. Tehát például voltak olyanok, akik azt jelezték vissza, hogy elhozzák a családjukat, mert annak idején nem tudták elmondani nekik, hogy mit élnek át, és hogy pont szeretnék megmutatni ezt, hogy igen, ez történt, tehát hogy az érzékletesebben át tudják ezt adni. Tehát, hogy abszolút pozitív visszajelzések jönnek, és tényleg ez a Loop-nak egy ilyen hát egy ilyen szokás, hogy az előadások után mindig van kommunikáció, meg beszélgetés a közönséggel, és hogy ez mindig egy ilyen spontán közönség találkozóvá szokott. Tehát, hogy mi nem megyünk el a meghajlás után haza, és akkor mindenki megy a dolgára, hanem lemegyünk és találkozunk ott az emberekkel, és akkor nagyon sokszor szoktunk így még egy negyed órát ott beszélgetni, meg van, aki elkezdi mesélni, hogy milyen hatással volt rá az előadás.
Meg valószínűleg fontos. Pont ez az idő, amikor még egy tovább tud oldódni a néző. Tehát ott lezárult valami, azt egy picit így át kell magába konvertálja, és akkor ezzel még tovább tudjátok oldani, és esetleg tényleg úgy gondolkodik rajta, hogy mint ahogy te is mondtad, hogy akkor szólok a családnak, hogy ezt látnotok el, mert így meg tudjátok érteni. Innentől kezdve viszont egy nagyon fontos kifejezés kerül be a képbe, és szerintem akkor ez az előadás képviseli, terápia.
Uh-huh. És nagyon fontos, hogy nagyon sok férfi is volt akkor is, amikor mi megnéztük. Tehát, hogy én is a férjemmel voltam, és nagyon sokan ugye párban mennek el, mint ez színházba szokás, és ez nagyon, nagyon segít a férfiaknak. Mert ugye itt a férfiak gyászáról még nem beszéltünk, de azért az egyel különlegesebb, vagy nehezítettebb, vagy nem is.
Bocsánat, tudom, mert még mindig él az a sztereotípia, hogy a férfi nem sír, és akkor mondjon, azt magamba megoldom.
Ez abszolút él, mi ezért is fordítunk nem erre áll. Is nagyon figyelmet, de.
Hát én nem micsoda nőn zokogok.
Én most néztem meg a Philadelphia-t, és mindig ki kell kapcsolom a végét, mert nem fog bőgni mindenki előtt.
De simán lehet, és itt tényleg ez is volt, és az én férjem is azt mondta, hogy neki ez nagyon nagy hatású volt, akár tényleg a színészi játék miatt is, de hogy ez ilyen szempontos, hogy ezért kicsit oldottabb közösségben elmenni, és azt érzékelni, és ott látni, hogy más férfiakra is hogy hat, és nem tud lekapcsolni sem.
Ja, ez gáz, igen.
De hogy
így... Kimehetsz, ha nagyon...
Fölszólsz a színpadon, hogy itt egy picit álljunk meg, jó, köszönöm, muszáj kimennem.
Szélre ülök. Én nem vagyok színész, de két szakmát mindig úgy nézek rá, hogy tényleg egy csoda. Az egyik az óvónő, aki gyerekekkel foglalkozik, tehát számomra az világszám. Másik a színészet. Régen mindig azt gondoltam, hogy a színészet hagyjuk már, de tényleg egy mesterség. Hogy egy ilyen érzékeny téma azért az macerásabb, azt ugyanúgy, hát nem ugyanúgy, de mondjuk közelítőleg ugyanazzal a hatással előadni, mint mondjuk egy másfajta műfajú.
Mondjuk egy könnyedebb vagy műfajt.
Tök amatőr kérdés volt, de érdekel. Tehát, hogy azért itt patika mérlege van ezért kimérve az, hogy mikor, mit, hogy milyen hangsúlyjal mondasz, mert hogy érzékenyebb a téma, szerintem.
Hát más módon veszi igénybe a szervezetet, meg az idegrendszert ez az előadás. Tehát például, amikor ezt játsszuk, akkor az Andrissal igyekszünk az egész napot tisztán tartani, nem bevállalni egyéb ügyeket, amikkel foglalkozunk, amik elviszik a fókuszt, hogy tényleg a napnak a koronája az legyen, amikor ezt az előadást ketten
azért
eljátszunk.
Na ilyen a tudatos színész. Ez
óriási. Jó, hogy ezt mondod, hiszen ez teljesen logikus, hogy hát a napodat, az egész napodat, meg az egész hetedet, ha beviszed a színházba, akármennyire profi
előtt,
vagy. Hát...
6-tól fél hétig még egy meseszinkron beleférne.
Persze, igen. És akkor még az első két jelenetben még fölregad a hangom.
Lesz neked gyászfeldolgozás.
De ez a lényege, hogy ha kell, akkor elmegyünk együtt, bambizunk és röhögünk ezeken
hogyne?
A dolgokon.
Hát
és így vagyunk.
Igen, és hát utána is, tehát ez nekünk egy ilyen, nem is tudom, egy kis szertartás, hogy utána mi még egy olyan egy-másfél-két órát még szoktunk beszélgetni, miután hazamegyünk. Tehát ez ugye mi az életben is egy pár vagyunk, itt a színpadon is. Ez iszonyat hálás vagyok azért, hogy ezen az egészen együtt mentünk át, mert a kapcsolatunkban azt érzem, hogy nagyon-nagyon közel hozott egymáshoz minket.
Ez mennyire jó. Igen. Ez nagyon, nagyon tetszik.
Hát ez is a példaértékű része. Tehát teljes hogy így mennyire sokat tud egy kapcsolatnál vagy javítani, vagy ugye rombolni adott esetben egy ilyen szituáció. És hogy ők tényleg látszik a kötődésük egymáshoz a darabban is, de ebben jelenetek.
Ez szombaton szépen el kell menni, és este 7 órától be kell ülni a bármi lehetséges előadásra. Egyébként meg most már mindjárt jönnek a hírek, de azért a loopot azt nagyjából megtudtuk, hogy mi a küldetés. Az Életérzés Egyesületnél azért tudom, hogy ennyi idő nem elég rá, de ha mondjuk zanzásítva így elmondanád, hogy ti most milyen küldetésben vagytok, annak mi nagyon örülnénk.
Hát ami most így kapcsolódik közvetlenebbül ehhez a darabhoz is, például, hogy mi pénteken fogunk tartani egy meseterápiás workshopot gyászfeldolgozásban pároknak. Tehát, hogy mi is dolgozunk azon, hogy minél jobban tudjunk segíteni, és hiszek abban, hogy ezek a személyes találkozások sokszor azért még jobban tudnak adni, és ezért is indítottunk el ilyet, és a mesének a fantasztikus hatása, hogy ugye hallatszott is abból, amit itt az Eliza is elmondott nekünk, iszonyatosan nagy, és nagyon szépen rá lehet fűzni, és így szoktunk szülőknek, és testvéreknek is segíteni, mert hogy ez is fontos része, de hát mi abszolút benne vagyunk a családtervezéstől az életében mindenkinek, és rengetegen keresnek minket, ugye mi azt mondjuk már, hogy átölel az élet, és ez szerint próbálunk menni, hogy ott vagyunk abban is, hogy valakinek lehessen gyermeke veszteség előtt, vagy termékenységi után, vagy termékenységi problémákkal, de ott vagyunk akkor is a születés után segítségre szorul, és tényleg én továbbra is a nagy szájú anyuka vagyok ebben, viszont fantasztikus szakértői csapattal minden oldalról, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy testi és lelki oldalról is szépen segítséget kapjanak.
Az biztos, hogy itt, ha testiről nem is, de lelki oldalról azért valami segítségnyújtás van ezzel az előadással, úgyhogy én azt kívánom, hogy itt Érden is megtaláljátok azt a közönséget, akivel nem csak közben, de majd utána abban a szabad és kötetlen beszélgetésben is tudtok kapcsolódni, és oda-vissza tud ez működni.
Köszönjük, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a meghívást.
Sodró Eliza és Sevcsik M. Anna voltak a beszélgető partnereink.